Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Az a szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom fel a Bibliából, amelyekben Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a jézusi parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor a kisgyermekeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a szent keresztség által tagjai legyenek a magyar református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, akkor hangos szóval azt feleljük, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd egykoron ők maguk, önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálló a lápoklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan jó tudni, hogy Te vagy az élet ura, szerető mennyei édesatyánk, és most úgy állhatunk előtted, mint akik elmondhatjuk, köszönöm szavainkat ezekért a drága életekért, akikkel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy nem csak adod az életet, hanem gondod is van rá. Kérünk, hívunk és várunk, hogy úgy tudjuk ezeket a gyermekeket felnevelni, hogy mindvégig átéljük a te gondviselő jóságodat is. Könyörgünk azért, amit most cselekszünk, amikor megkereszteljük őket. Nem mernénk tenni, ha te nem parancsoltad volna. Köszönjük, hogy szeretett szövetségedbe így kerülnek be. És köszönjük azt az ígéretet, Jézus, amit mondtál, hogyha mi megtanítjuk őket a te útadra, te velük maradsz minden nap a világ végezetéig. Kérhetünk-e többet nekik az ő életük számára? Bizonnyal nem. Áld meg hát, amit cselekszünk, amikor a te nevedben és a te nevedért megkereszteljük őket. Amen. Meg tudjuk keresztelni? Mi a kicsi keresztneve?
Nehogy hívnak, Mercedes Victoria.
Tessék csak mondani. Mercedes Victoria, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
A keresztapának oda.
Jó. Kicsi keresztneve?
Bánó Levente.
Levente, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Kicsi keresztneve?
Keresztneve?
Vilmos.
Vilmos. Keresztellek én Vilmos az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja meg a ti életeteket, hogy növekedjetek fel szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni, a kicsikkel kimenni. Készüljünk Isten igéje meghallására, 466. számú dicséretünk minden versét énekelve, 466. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltom is. Maradjunk a helyünkön, és az Isten tisztelet végéig maradjunk, így majd a himnusz alatt állunk fel. Imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, hittel valljuk kijelentésed az ige alapján, hogy tiéd a föld és annak mindene, éppen a teremtés jogán, és mi is a tiéid vagyunk, és csak benned élünk, mozgunk és létezünk. Köszönjük, hogy ránk bíztad a te tulajdonodat, ezt a földet, a természet szépségeit és értékeit. Köszönjük a felelősségünket az életért, a holnapért, szeretteinkért és önmagunkért. Bűnbánattal megvalljuk, hogy nélküled bölcstelen és rossz döntések sorává tud lenni az életünk. Nem mert így akarjuk, hanem mert nélküled erre vagyunk képesek. Ezért kérünk, hívunk, várunk az életünkbe, hogy jöjj és segíts. Szólíts meg igédben. Tanácsolj, győzz le és győzz meg, hogy neked engedelmességünkben kiviruljon a mi életünk. Adj hát erőt mindennapjainkhoz, adj türelmet, belső békességet, meg nem szégyenülő reményt. Vigasztalj nyomorúságunkban, betegségünkben. Vigasztald a gyászolókat, a sírókat, a veszteseket. És könyörülj meg rajtunk azzal, hogy szólsz hozzánk most. Szeretnénk néhány percig figyelni rád, csak rád. Segíts nekünk ebben, Urunk. Ámen. Istennek igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első leveléből olvasom. Az első levél negyedik részéből a harmadik verssel kezdődő és a hatodik verssel bezáródó igeszakaszból. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítélet naptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmit sem tudok magamra. De nem ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az az Úr. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, addig, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világosságra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Ezeket pedig atyám fiai példában szabtam magamra és Apollósra, ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Kedves testvérek, van néhány berögzült szokásunk mindannyiunknak, ami mindenkit jellemez, és ezek közé tartozik, sőt, talán ezek közül kiemelkedik ez a közös, mindannyiunkra jellemző szokás, a másik ember megítélése. A másik ember megítélése. Gondolataink és a szánk is időnként megtelnek ítélettel, ítélkezéssel. Nagyon sok oka van annak, hogy miért cselekszünk így. Sok oka van annak, hogy miért születnek a gondolatainkba, és időről időre miért fogalmazódnak meg a beszédünkbe, a szavainkbe, szavainkban az ítéleteink, a másik ember megítélése. Sok oka van ennek. Említek közülük. Gyakran kimondjuk ezt így, hogy én ismerem őt. Én tudom, hogy kicsoda az. Én abba az emberbe belelátok. Nekem ugyan beszélhet, amit akar. Mondhat, amit akar ő is, meg más is, én tudom, amit tudok. Engem ugyanis nem lehet becsapni. Engem nem lehet félrevezetni. Átlátok én a szitám. Ugyan kinek a gondolataiba vagy az ajkán nem fogalmazódott ez meg így? És vannak emberek, akikbe ez annyira belerögzül, olyan végtelenül belerögzül, hogy észre se veszik, hogy éppen ezért a szájuk csupa ítéletet mond az emberekről. Mert talán végig se gondoljuk, testvérek, azt, hogy emögött a gondolkodás mögött egy olyan lelkiség van, amelyik így szól, igazam van. Én nem tévedek. Igazam van. Nem tévedek. Azért fogalmazom meg az ítéleteimet, szerényen mondva a véleményemet. Maradjunk a biblikus kifejezésnél. Mert ismerem őt, és igazam van. Tévedhetetlenül igazam van. Csak idő kérdése, hogy majd kiderül, hogy igazam volt. Nekem igazam van. Zárójelesen jegyzem meg, testvérek, hogy a római pápa, csak amikor ex katedra nyilatkozik, akkor nyilatkozik tévedhetetlenül, egyébként minden nyilatkozatára nézve ő is azt vallja, hogy tévedhet. Na de én. Azért ítélünk meg embereket, mert hisszük, hogy én jól látom őt, jól ismerem őt, előlem eltakarni semmit nem tud, én nem tévedek. Bennem van egy tévedhetetlen mérce. Az ítéletemben nincs tévedés. Aztán azért is ítél az ember egy másik embert, mert azt gondolja, hogy joga is van hozzá. Jogom is van hozzá. Nem csak azért, mert tudom az igazat, engem nem lehet félrevezetni, velem szemben nincs semmilyen álcának reménye, átlátok mindenen, de jogom is van hozzá. Ha meglátom, megfogalmazom, kimondom. Jogom van hozzá. Jogom is van az ítélethez, meg értek is hozzá. Igen, a legtöbben így gondolkoznak, és így is gyakorolják. Ekként gyakorolják. Nézzük meg, mit mond Isten igéje. Amikor az ember előveszi a Bibliát, vagy bemegy Isten házába, és kiteszi magát annak, hogy most nem a maga gondolatainál kell lennie, hanem eljuthat Isten gondolatáig, akkor szánjunk rá most időt, hogy mind erről mit mond Isten igéje. Aztán persze félretehetjük és élhetjük tovább az életünket úgy, ahogy eddig, de végig is gondolhatjuk, hát ha Isten igéjének van igaza, és nem nekem. Az Isten beszéde, az íge, amit most is felolvastam, arról szól, hogy fogyatékos. Mind a saját magam, mind a másik ember ítélete bennem. Fogyatékos. Mi általában úgy gondolkozunk, hogy azért van jogom egy életet megítélni, mert látom, ismerem, megértem, tudom én, hogy kicsoda ő. Isten ígéje meg azt mondja, hogy fogyatékos ez a képességünk. Mindenkié. Mehetünk most már tovább azon a vonalon, hogy a Biblia téved, de elindulhatunk végre azon a vonalon is, hogy én tévedek, és Isten ígéje igazat mond. Mind a magam megítélésében, mind a mások megítélésében, azt mondja a Biblia, fogyatékos az ítéletünk. És rögtön hozzáteszi, hogy a helyes ítélet, az igaz ítélet egyes, egyedül Istennél van, egyetlen egy embernél sincs. Egyetlen egy embernél sincs. Még a pápába is megvan örök idők óta, amióta a kereszténység elindult, az az alázat, hogy azt mondja, hogy bennem sincs. Pál apostol egyenesen arról beszél, testvérek, hogy csekély dolog az én szememben, hogy ti engem megítéljetek. Sőt, hozzáteszi, magamat sem ítélem meg, mert keveset tudok magamról, mondták a görögök, gnosi se auton, a nagy titkot, ismerd meg önmagad, juss el odáig, hogy legalább magadat megismerd. De Isten ítéletére várok, mondja Pál. Testvérek, engem, aki régóta olvasom Isten igéjét, és ezt az igét is számtalanszor olvastam, beszéltem is róla, és gondolkoztam is felette, tulajdonképpen most talált el igazán, és nem tudtam tőle menekülni. Hogy mondhat Pál apostol ilyet? Hogy csekély, semmit nem jelent az én számomra, hogy ti emberek hogy ítéltek meg engem. Sőt, magamat sem ítélem meg, mert keveset tudok én igazán Párról. De amire várok, hogy Isten ítélje meg az életemet. És itt megriadtam. Hogy lehet ilyen vakmerő ez a Pál? Hogy mondhat ilyet? Azt jelenti ez, hogy várom, hogy Isten ítélete végigzúgjon az életemen? Ki mondhat ilyen badarságot? Ugyan kicsoda állhat meg Isten előtt, ha ítélni kezd? Hogy mondhat ilyet az apostol? Kegyelmes volt hozzám az Isten, és megértettem, hogy miről beszél. És ma szeretném ezt továbbadni nektek. Nos, Pál apostol nem bújik el Isten ítélete elől, hanem egyenesen várja. Úgy végig gondoltam, hogy lehet úgy templomba járni, lehet úgy Bibliát olvasni, hogy úgy hallgatom, olvasom, hogy vajon mi Isten ítélete én rólam. Hát nem azért próbálnak az emberek éppen csak meglépni a templom elől, hogy meg ne hallják, hogy mit mond Isten róluk. Hát ez szörnyű, hogyha Isten megmondja az igazságot rólam. Ki kíváncsi rá? Én is tudom, ha rejtem is, nem szívesen nézek szembe vele. De hogy megyek én oda, ahol valaki a fejemre olvassa, hogy ki vagyok. Mit mond akkor itt Pál apostol? A ti ítéletetek csekély, nem érdekes. Az én önmagamról való ítéletem gyenge. Én csak arra várok, hogy Isten mondjon ítéletet felettem. Tényleg ezért járunk templomba? Amikor kinyitod a Bibliádat, most azokról beszélek, akik Bibliát olvasnak rendszeresen, azzal nyitod föl, hogy Uram, ítéld meg az életemet, ha van miért, most megítélned. Nem ezért szoktuk felnyitni. Mit mond hát Pál apostol, amikor azt mondja, én Isten ítéletére várok az életem tekintetében. Kedves testvérek, először az emberi részét hadd mondjam, hogy miért mondja, hogy csekély dolog tőletek megítéltetnem, vagy emberi ítélet naptól. Testvérek, ha végig gondoljátok, az emberi ítéletnek semmi súlya nincs. Semmi súlya nincs. Ugyan mi változik meg? Ha azt mondod a férjednek, hogy te ilyen-olyan, mi változik meg? Semmi. Ha ő mondja neked, mi változik meg? Ha 5 éve mondja, 10 éve mondja, 15 éve, 20 éve, minden nap elmondja, megváltozik valami? Vajon amikor az ítéleteinket kimondjuk, van annak súlya? Megváltozott az az élet, amelyiket ostoroztál? Más lett a gyereked? A társad? Csekély dolog, mondja az apostol. Csekély dolog. Igen, az emberi ítéleteknek nincs következménye, lerázható, kivéthető, megmagyarázható, amivel megítélsz. Istené ellenben nem. Testvérek, amikor Isten kimondja az igény keresztül valamivel kapcsolatban az ítéletét, bármivel kapcsolatban, és ő azt tévedhetetlenül teszi, akkor abban az a nagyszerű, hogy abból mindig jó születik. Mindig jó születik Isten ítéletéből. Nincs rá példa, hogy rossz születne belőle. Ha Isten ítéli meg az életemet az ő igéjén keresztül bármiben, és életembe egyszer komolyan merem venni, abból jó születik. Az emberi ítéletekből semmi. Az övéből igen. Vágyom rá, mondja Pál, hogy Isten ítéljen meg engem. Igen, ehhez mi egyikünk sem értünk. Fogyatékos és csekély az ítéletünk. Az Isten ítélete pedig mindig változást, gyógyulást, új kezdetet, életet jelent. Erről beszél az apostol. Amit ti mondotok, abból nem lesz semmi jó az életemben. Amit én ítélek magamról, abból se lesz semmi különös az életemben. De amit Isten mond rólam, és én komolyan vettem, abból mindig valami jó születik az életemben. Azért, testvérek, mert Isten ítéletében mindig ott van a kegyelem. Mindig ott van a kegyelem. A mentő szeretet. Az ige másik tanítása így hangzik, hogy idő előtt. Éppen ezért idő előtt semmit ne ítéljetek. Idő előtt. Itt szeretném először a figyelmeteket arra felhívni, hogy különbség van elítélés és megítélés között. Amikor hallunk valakiről valami rosszat, hogy értsük, mondjuk Stól András ügyét meghallottuk, akkor születik az emberekbe egy megítélés erről az egész helyzetről. Az elítélés a bíró dolga lesz. Nagy különbség van a kettő között. Megítélni, vagy elítélni. Kedves testvérek, Jézus soha nem elítél valakit. Soha. aki egy kicsit ismeri az új szövetséget, és most végig gondoltam magamba a Bibliámat így, azt látom, hogy soha nem elítél. Jön az is majd egyszer. Az idők végén jön az ítélet. A bíró hozza az ítéletet. Jézus csodálatos módon soha nem ítél el. Amíg itt a földön élünk, soha nem ítél el. Mindig nyitva hagyja a megtérést. A lehetőséget, hogy megváltozzon az életem. Jézus soha nem zárja be egy ember előtt a kaput. Mi hamar bezárjuk. Ez ilyen. Ilyen is marad. Ilyen volt az apja is, meg az anyja is, meg az üke is, meg mindenki. És bezártam örökre. És ki nem tud jönni onnan többé. Milyen jó, hogy az ítélet Istennél van, és nem nálunk. Jézus senkit nem ítélt el. Miközben megítélt emberi életeket azért, hogy meggyógyuljanak, hogy megszabaduljanak, hogy helyreállítódjanak. Jézus mindig meghagyta a lehetőségét annak, hogy szabad megtérni. A végérvényes elítélés bezárja a kaput, de Jézus jelenleg megítél, lehetőséget ad a kegyelemre. Nyilván mindannyian hallottátok vagy a Bibliából, vagy a Bibliától függetlenül Jónás történetét. Van, aki csak egy irodalmi műből ismeri, van, aki csak hírből, hallomásból, de aki ismeri a Bibliából, Jónás és Ninive történetét, azt tudja, hogy az Isten megítélte Ninivét, és rábízta ezt az ítélet hirdetést Jónásra. Menj el és mondd meg nekik, még 40 nap, és elpusztítom a vétkeim miatt Ninivét. És ez a nép megtért. Bűnbánatot tartott. A királytól kezdve, az utolsó lakosig, és Isten elfogadta a töredelmüket, és nem lett végső ítéletük. Emlékezzetek a kereszten függő latorra, az egyikre. Vétkei miatt odajut, a földi bíróság végleg elítéli, de Jézus nem hagyja jóvá az ítéletet, mert mit lát meg benne? A töredelmet. Hogy van benne töredelem a vétkei miatt. És a bűnbánó szívet Isten soha nem rekeszti ki az ő országából. Idő előtt ne ítéljetek. Testvér, ha az ítélet lelke van bennem úgy, hogy kihagyom azt a lehetőséget, hogy valaki az Úrhoz térhet, akkor irgalmatlan vagyok. Irgalmatlan. Az irgalmatlanságról pedig azt mondja Jézus, hogy számon kéri rajtunk. Hagyd meg mindig a lehetőséget mindenkinek, hogy az Úrhoz térjem. Hagyd meg mindig a lehetőséget. Jónás vitte az igét Ninivébe, még 40 nap, és elpusztul a város, de a szívébe nem volt irgalom. Lehet ám Isten ígéjét ilyen irgalmatlanul is mondani, mint Jónás. Ugye Isten próbálja tanítgatni, egy tököt ad a feje fölé. És akkor elszárad a tök levele, amelyik árnyékot adott neki, szánja a tököt. És Isten azt mondja neki, te Jónás, milyen lelked van neked? Szánod a tököt, és nem szánod a sok tízezer embert bent Ninivébe? Milyen irgalmatlan lelked van neked, Jónás? Mennyire más Mózes, aki ott érdel újra és újra Isten előtt, emiatt a semmi nép miatt, a zsidó nép miatt, aki ahogy ott hagyja őket, rögtön istentelenné lesznek. És Mózes újra és újra odáll az Isten elé, és azt mondja, légy irgalmas ennek a semmi fajta népnek. Könyörülj rajtuk, Uram, ne pusztítsd el őket. Jónás szívéből hiányzott az irgalom. Mit csinált vele Isten? Egyszerűen félreállította. Kihagyta. Pedig emlékezzetek csak rá, hogy Jónást leviszi egészen a tenger fenekéig egy cégy gyomrába, és onnan kiabál Jónás, hogy Isten könyörülj rajtam, légy irgalmas velem, és Isten kihozza. A partra teszi. Ezután bemegy Ninivébe. Meghirdeti Isten igéjét. És irgalmatlan lélekkel várja a pusztulást. Nem kell lesz Jónás. És tudjátok, hogy mi a drámája Jónásnak? Soha többé nem veszi elő Isten, és nem használja. Soha többé. Semmilyen szolgálatra nem használja Isten. Jónás nélkül az ítélet kegyelemre fordult. Ne mondj végleges ítéletet soha, senkiről. Mert a bűnbánat útján kegyelemmé változhat minden. A bűnbánat útján minden kegyelemmé változhat. Szörnyű lenne, ha Isten nem munkálná és nem adná lelkünkbe a bűnbánatot. Szörnyű lenne, ha Isten azt mondaná, hogy nem kezdheted újra. Elrontottad, vége. Milyen szörnyű lenne. Ne siess testvér az ítélettel. Soha. Idő előtt semmit ne ítéljetek. De hát mi ez az idő előtt? Sodomára és Gomorára Isten kimondta az ítéletet, Ábrahám meg elkezdett imádkozni értük. Uram, ha találsz ebbe a két koszos városba 50 igaz embert, könyörülj, rendben van. Ha találsz 30-at, könyörülj, ha találsz 20-at, ha találsz 10-et. Uram, ha találsz egyet, könyörülj ezen a két városon. És amikor elfogyott minden érv, mert az Úristen egyet sem talált. Emlékeztek, mit mondott? Uram, akkor a te nevedért, könyörülj rajtuk, a te nevedért. Isten mindig vár a bűnbánókra. Vár te is. Ne siess az ítélettel. Azt tudjuk a Bibliából, hogy az angyalok is türelmesek. Várnak a megtérésre, hogy valaki megváltozzon Isten szavára. Testvérek, a türelmetlenség nem ad helyet a könyörületnek. Ahol egy szív türelmetlen a másik iránt, ott soha nincs könyörület, csak irgalmatlanság. Bizony, mi Isten gyermekei sokszor elbukunk ebbe. legyen ott a szívedben az irgalom, a remény és a kérés. Uram, tégy jót ezzel az emberrel, akit a szám és a szívem elítél. Tégy jót vele. Testvérek, Jézushoz nem azért kell vinni valakit, hogy agyonüsse Jézus, sújtson le rá. Emlékeztek, az írástudók így vitték a paráznaságon tetten ért nőt Jézushoz. Üss rá, aztán mi dobjuk a követ. Nem azért kell vinni, hanem hogy légy könyörülő hozzá is, Uram, meg hozzám is. Mert Jézus előtt vádlók soha nem lehetünk, csak vádlottak mindig. Ne állj Isten elé, hogy vádolsz valakit. Isten előtt így nem lehet állni. Isten előtt csak vádlott lehetek az én bűneim miatt. Idő előtt ne ítéljetek. Várjatok, mert az Isten a töredelemre azonnal kegyelemmel válaszol. Azt mondja a Latornak, még ma velem leszel a paradicsomba. Hadd emlékeztesselek még valamire bennetöket, amikor egyszer Péter mond valami nagy butaságot Jézusnak, akkor Jézus odafordul és azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Döbbenetes mondat. Távozz tőlem, Sátán. De tudjátok, úgy folytatódik ez a történet, hogy Jézus azt mondja Péternek, kikért bennőtöket Péter a Sátán, de én imádkoztam érted. Elmehetnek-e emberek a közeledből így, hogy mondhatod nekik, de én imádkoztam érted. Nem ítéletet mondtam, hanem imádkoztam érted. Testvér, ha bármit meg is kell ítélned pillanatnyilag, mert van ilyen, soha ki ne hagyd a kegyelem lehetőségét. Mert ha valaki előtt bezárod a kegyelem ajtaját, szörnyű bűnt követsz el vele szembe. Az ítéleteink pedig kegyelmi ajtózárások. Ne ítélj el senkit, azért sem, mert nincs jogod hozzá. Azt mondja az íge, kitett téged ember bíróvá. Az elítélés Isten felségjoga. Isten hatalmát és dicsőségét lopkodjuk, amikor elítélünk embereket. Olyat teszünk, amihez nincs jogunk. Az írástudók elítélték a tettenért asszonyt. Jézus meg megbocsátott neki. Mert meglátta Jézus a töredelmét. Az irgalmatlan ember vak, csak a bűnfertőző testi szeme lát, a lelke semmit nem lát. Ilyenekre mondja a Biblia, lelki vak. Befejezem azzal, testvérek, hogy nagyon sok bajon át tanuljuk meg, hogy mit jelent ez az íge, amit az Úr mond, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Milyen szívesen kifizetjük Istent valami áldozattal. Isten meg azt mondja, hogy vidd innen, nem kell. Ne dobja perseibe, ne tegyél, semmi nem kell tőled. Irgalmasságot várok tőled. Nem fizetsz ki engem. Ne hozz nekem áldozatot. Azt várom tőled, hogy irgalmas légy. Tudjátok, én azt tanulom magamon, hogy belső sebek segítenek engem irgalmasnak lenni. Sok törettetésen megy át az ember. Sok seb éri. Még Isten megtanítgatja az irgalmas életre. Könyörögjünk mindannyian, hogy az irgalmat ne veszítsük el, mert ha elveszítjük, akkor elveszítettük a feladatunkat is. Ahogy Jónás elveszítette az irgalmat, Isten elvette tőle a feladatát. Hadd hangozzék az ige befejezésül. Csekély dolog tőletek megítéltetnem, vagy emberi ítélet naptól. Sőt, magamat sem ítélem meg, mert semmit nem tudok magamról. Aki engem megítél, az az Úr. Ezért idő előtt semmit se ítéljetek. És majd eljön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szív tanácsait. És akkor mindenkinek Istentől lesz dicsérete. Ezért imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem maradunk mennyei szó nélkül, tőled való ige nélkül, nem maradunk emberi berögzüléseinknél, nem maradunk szellemi, lelki görcseinknél. A te ígéd élet és igazság. Köszönjük mindazt, amit az irántunk való jóságodról és irgalmadról megértettél velünk. Bocsásd meg, amikor elszalad a szánk és a szívünk az ítélkezés felé. Közben úgy bújunk hozzád, és azt várjuk tőled, hogy el ne ítéld az életünket. Köszönjük, hogy te mégis megítélsz ígéden keresztül, hogy gyógyíts bennünket. Áldunk és magasztalunk mindazért, amit beszédeden és lelkeden keresztül kimunkáltál, vagy ki fogsz munkálni bennünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hirdetem testvérek a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink és az inspekció a nyári menetrendben lesz megtartva. Jászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Danka Mártonné testvérünket, aki 84 esztendőt élt. Jézus mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalódást a gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végén a 278. számú dicséret egyetlen egy versét énekeljük. Ez az utolsó vers, 278.8, majd azt követően a magyar himnuszt, így kezdődik ez a 8. vers, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.